Folytatjuk is a beszélgetést Batta Andrással, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatójával és Horn Márton intézményigazgatóval. Amikor elindul egy projekt, vannak bizonyos trendek. Nem lehet tudni, hogy 3-4 év múlva mi lesz majd az embereknek jó. Hogyan lehet az emberek fejébe úgy belelátni, akár egy japán tervezővel, hogy aztán abból tényleg egy olyan sztori legyen, ami aztán lett a Zeneháza?
Ha visszapörgetjük egy kicsit az időt, ugye ez hát mondjuk 3-4 évvel ezelőtt járunk, akkor azt szóval sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ezt a megszokott koncert helyszínséget kicsit átlépni. Tehát azon gondolkodtunk, hogy ne csak egy újabb koncerthelyszín legyen, mert nagyon jó koncerthelyszínek vannak ma Budapesten és Magyarországon, és hogy picit többet szerettünk volna. Eleve az volt kitűzve, hogy ez egy alapvetően zenei ismeretterjesztő hely legyen, tehát ne csak koncertek legyenek, hanem valami más is. És innen indult el, már az András említette, hogy egy alapvető koncepció volt röviden összefoglalva, és már az épület is tudott erre reagálni, és aztán elkezdtük ezt, hogy jó, de hát ez nem egy nagy ház, körülbelül minden estül ez egy 10.000 négyzetméteres épület, tehát 3.000 négyzetméter körülbelül szintenként, és nagyon sok funkció, tehát ha nem is tudom most így fejből, körülbelül 8 vagy 9 olyan funkcionális terünk van, ahol valami más tudunk mindegyik helyen csinálni, és ezt kezdtük el összekötni és összekapcsolni, és ha azt kell mondani, hogy mi az, ami nehéz volt, vagy kérdés, azt, hogy amikor erről beszélgettünk, és mondjuk megkérdeztünk olyan embereket, akár nemzetközi szinten is beszélgettünk, például kiállítást szervezőkkel Angliába, Németországba, megnéztünk egy csomó olyan kiállítást, amikor az állandót csináltuk, ami egyedi és nekünk izgalmas lehet, és hát sokszor mondták nekünk azt, hogy hát azért itt ez túl sok lesz. Tehát ez, hogy ennyi minden nem lehet egy házban, tehát döntsétek el, hogy ez mondjuk egy koncert, vagy ez egy kiállítótér, ez egy múzeum, vagy micsoda. És mi ehhez eléggé ragaszkodtunk, és eddig azt gondolom, hogy bejött. Mert hogy nagyon jól tudjuk ezeket ötvözni, mindig van valami a házban, nyilván fárasztóbb a folyamat, mert mindig történik valami, nyilván a csapatnak nagyon sokat kell dolgozni, és kevesebb az üres járat, viszont nagyon jól ki tudjuk ezt a négyzetméter arányt használni, és ezeket a helyszíneket nagyon jól össze tudjuk kötni.
Beszéljünk a két évről, a tanulságokról. Mi az, ami nagyon nem jött be? Kezdjük ezzel.
Nagyon nehéz válaszolni, hogy mi nem jött be, mert amikor terveztük, akkor olyan általánosságnak tűnő dolgokat mondtunk, hogy ebben a házban a zene csodáját akarjuk megmutatni, ebben a házban a világ zenéjét akarjuk megmutatni, nem a world music értelmében, hanem, hanem hogy mindenféle az afrikai dobostól kezdve a csángó, nem tudom, hegedűsig mindenféle bemutatunk, és ez végül is valóban be is jött, és én azt látom, hogy messze túlment a mi álmainkon a megvalósulás. Ami borzasztó nehéz, és azért örülök annak, hogy ez egy fiatal csapat, pontosabban itt mondjuk a 20 évestől, most magamat nem számítom, de mondjuk a 20 évestől a 45 évesig. Már harmadjára
utalsz a korodra. Számoltam.
Hát ez az én problémám, ugye?
Látom.
Komplexus,
igen. Akarsz róla beszélni?
Igen. Majd a pszichológusommal folytatom. Tehát lényeg az, hogy a 20 évestől a 45 évesig, ugye különböző generációk, és ezek a generációk, ezek a maguk generációit szólítják meg. Tehát szerintem a legnagyobb nehézség az, hogy azt a generációt szólítsuk meg, akit mi szeret. Tehát mondjuk a 20 évest. Mert az öregek eleve jönnek, tehát az nagyon érdekes, hogy rettentő népszerű, mondjuk a nyugdíjasok körében, vagy az 50-en fölüliek körében, aztán jön egy 40 éves generáció, de hogy ezeket valahogy kibalanszírozni, ez nehéz, ez nem is jön be mindig, tehát talán, hogyha egy ilyet tudok mondani, hogy nem sikerült mindig, na de hogy ezen állandóan dolgozunk. Mert egyébként hát borzasztóan imádják a kiállításokat, tehát van ez a zenetörténeti séta, interaktív és installációkat teli, az borzasztó népszerű, tehát már több százezeren látták, akkor a hangdóm, ugye ott lent ebben a varástérben, ahol elképesztően érdekes új programok vannak, ami tényleg olyan, mint egy dóm, arra vetítünk, és ott van a teljesen elszállt avantgárd ízlésvilágtól kezdve az abszolút megfogható, és sőt, még gyerekeknek is van ott rajzfilm program, és hát van az időszaki kiállítási terünk, ahol most zártuk be a magyar popzene hőskoráról, tehát a 60-as, 70-es évek, 80-as évekről szóló kiállítást, és ezeket borzasztóan élvezik az emberek, és ezek mindig ott vannak, és ezekre tudjuk aztán építeni a részben a koncertjeinket is, meg hát a zenepedagógiát. Most utóbbival kapcsolatban az az érdekes, hogy úgy jönnek ide tanulni csillogó szemmel, hogy nem erőltetünk senkit. Én azt hittem az elején, hogy majd mire ezt a hálózatot létrehozzuk, hogy a nem tudom én, kazincbarcikai iskolából is jöjjenek föl, most elnézést Kazincbarcikát, hogy ezt említettem, de hogy bárhonnan vidékről, hogy ezt majd föl kell építeni, és a második héttől kezdve jelentkeztek sorozatban az iskolák, és mind a mai napig, tehát nekünk ezt nem nagyon kell szervezni, hanem jönnek, már úgy szervezni kell, hogy logisztikailag, de hogy jönnek, és hát az egy fantasztikus érzés, amikor azt látod, hogy ott 20 gyerek, 30 gyerek énekelve, tapsolva, lemegy a kiállításba, megnézi, megfogja, mert ugye nálunk mi nem csapunk senkinek a kezére, hogyha valami olyasmihez nyúl, mert sőt, mindenhez hozzá lehet nyúlni. Úgyhogy ezek szerintem unikál, pláne a magyar kultúrában, vagy ezben az egész magyar kulturális kultúrában, ezek unikális dolgok, ez szerintem formabontó és teljesen új dolog.
Itt a zeneoktatás kapcsán eszembe jutott, hogy inspirálódtatok-e akár Svédországból, vagy az Avantgárd, ugye az Avantgárd eszembe jutott Laurie Anderson, aki volt nálatok fellépő, hogy például a New York-i Avantgárd, az így mennyire illeszthető be ebbe az edukációba?
Hát van egy külön csapatunk, aki a zenepedagógiával foglalkozik, ők azért lehet, hogy annak a vezetője Amerikában tanult, úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy a New Yorkban. Úgyhogy a New Yorki vonal az biztos, hogy megjelenik a zeneház a zenepedagógiában, de hogy azért mi inkább abból táplálkozunk, hogy hogyan tudjuk összekapcsolni, ahogy az András is említette, a különböző funkcióinkat, és hogyan tudjuk ezt mind a zenei ismeretterjesztés, vagy zeneközvetítés, most már inkább ezt szoktuk mondani, nek a szolgálatába állítani. Például mondtad, András, hogyha megérkezik hozzánk egy zenei osztály, vagy egy osztály, bármilyen osztály, egy foglalkozás, ők általában nem egyfajta programon vesznek részt, hanem mondjuk van egy rövid bevezető foglalkozás nekik magában a valamelyik zenepedagógiai térben, és aztán ők különböző csoportokra, csoportmunkában akár elindulnak a házban, és mondjuk feldolgoznak egy témát az állandó kiállításban, ezután bemennek a hangdómba, ahol megnéznek nekik egy célzott külön vetítést, vagy külön foglalkozást, és akkor onnan a vége általában egy közös zenélés, tehát legyen élő zene is egy ilyen foglalkozásban. Tehát próbáljuk ezeket a funkciókat jól kihasználni magában a zenepedagógiában és az ismeretterjesztésben is. Sőt, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ugye itt mindig arról beszélünk, hogy gyerekek és hogy iskolák, de hát a zenepedagógia az ennél sokkal szélesebb, és a zeneházában ez különösen fontos, hogy mindenféle korosztálynak legyen ismeretterjesztés. Tehát nagyon sok olyan programunk van, ami mondjuk időseknek vagy felnőtteknek szóló úgynevezett, mi úgy hívjuk, hogy szabad egyetem, tehát ezek ismeretterjesztő alkalmak, de ez egészen a nyugdíjas korig, tehát mondjuk van a hangadó szenior programunk, amik alapvetően arra épít, hogy azok, akiknek egyébként valószínűleg picit több az idejük mondjuk napközben, eljönnek hozzánk, és mondjuk egy-egy zenei témát történtet feldolgoznak egy előadás és zenehallgatós formába. De a legkisebbeknek is, tehát a ringató az például a csecsemőknek szól. Tehát próbálunk a programban is sokkal rugalmasabbak lenni, illetve hát a koncertek is, hogyha nem tudom, hogy voltál-e, de azért a legtöbb koncertünkön próbálunk valami plusz hozzátenni a megszokott koncert metódushoz, tehát vagy beszélgetés, vagy egy találkozó van utána, vagy a hangszerről mesél maga az előadó, vagy egy workshopot kötünk a koncerthez, tehát próbáljuk a formátumot is egy kicsit feszegetni, mint ahogy egyébként minden tér, ami az András felsorolt, erre épül, hogy hogyan lehet feszegetni a határokat, hogyan lehet a zenét egy kicsit más eszköztárral is megmutatni.
Amikor elkezdtétek ezt a struktúrát összerakni, akkor még, ez még a pandémia előtt, akkor még talán nem volt ennyire durván nagy az online zaj. Azóta ez nyilván erősödött. Szóval, hogy a tartalomgyártókkal, nem tudom, hogy kell egyáltalán versenyezni, valószínűleg nem kell, de az impulzust, azt, amit kap az ember egy ilyen intézménytől, az biztos, hogy hozzá kell egy picit igazítani az aktuális trendekhez. Ez egyáltalán szóba került-e, és okoz-e bármilyen fejtörést az, hogy ma hogyan fogyasztanak az emberek tartalmat?
Hát igen, a válasz egy szóban igen, tehát nyilván ez egy feladat. Egyrészt ennek van egy kommunikációs oldala, tehát azon kell gondolkodni, hogy hogyan érjük el a közönséget, hogyan fogjuk meg, hogyan mondjuk meg, amiről szó van a házban, hogyan vesszük rá őket akár egy COVID után, hogy jöjjenek megint, kezdjenek el koncertekre járni. És erre van egy csomó olyan kreatív eszköz, hogy csak egy párat említsek, amit mi elkezdtünk, hogy nekünk a legtöbb koncertünk, legalábbis több koncertünk online is megtekinthető. Tehát úgy gondolkodunk, hogy azok a koncertek, amiket amik megtelnek, utána ezeket felvesszük, és vagy akár streameljük, és élőben is meg lehet nézni, vagy felvesszük, és az E-színházon meg lehet utána nézni ezeket a koncerteket. De mondjuk egy másik példát is, hogy most bezárt az időszak, az András által imént említett időszaki kiállításunk, ami a Kádár korszaknak a pop történetével foglalkozott, és ezt az egészet digitalizáltuk, és majd most nem sokára szeretnénk elérhetővé tenni, és egy valami jelképes összegért, ezt ugyanúgy be lehet járni. Mm. Nyilván nem pont ugyanazt kapom, nem kapom meg azt az élményt, amit élőben megkapok, de mégiscsak be tudok járni egy olyan időszaki kiállítást, amit egyébként már nem tudnék megnézni, és ugyanúgy a tartalmakat meg tudom benne hallgatni, amikor közel lépek egy vetítéshez, azt el tudom indítani, ha van egy lemezborító, azt tudom, hogy ki tudom nyitni, meg el tudom olvasni a szöveget, meg tudom hallgatni. Tehát ezek mind olyan lehetőségek, hogyha ezeket használjuk minden nap, akkor én azt gondolom, hogy nem konkurenciát hozunk létre saját magunknak, hanem alapvetően tudjuk tágítani a közönséget, hiszen nekünk azért alapvetően közfeladatunk, hiszen állami intézmény vagyunk, vagy állami tulajdonban lévő non-profit KFT vagyunk. Tehát fontos nekünk az, hogy minél szélesebb közönséghez eljussunk. Tehát minden ilyen eszköz ezt segíti. És én azt gondolom, hogy nyilván nem olyan nagy a koncerttermünk, tehát azt tudni kell, hogy 700 ember a maximum, aki befér állva, és 340 ülve, tehát nem olyan nagy, könnyen megtelik, hál' Istennek lekopogom, általában teltházaink vannak, tehát próbáljuk meg nyitni a közönséget, és próbáljunk hozzájuk közelebb lépni. És ezt nem csak a helyszínen csináljuk, nem csak magával ez a koncertprogramot csináljuk, hanem egyébként a zenepedagógiai programunk is ilyen, most indítottunk el, vagy indítjuk éppen el az utazó zenepedagógiai foglalkozásunkat, mert hogy ahogy az András említette, nagyon népszerűek ezek a foglalkozások, és nem tudunk annyi diák csoportot fogadni. Tehát azt találtuk ki, hogy hát akkor vigyük el azokra a helyekre, ahonnan valószínűleg nem tudnak szociális okoknál fogva eljönni a zeneházába, és ott legyen nekik is egy program, amit valószínűleg amúgy nem kapnának.
Hát valószínűleg ehhez viszont kell egy kamion, nem? Tehát ahhoz, hogy ezt megkapja azt a tartalmat, amit egyébként egy ilyen interaktív kiállításon megkap, az előbb-utóbb fog kelleni valami olyan infrastruktúra, ami
nem is biztos, mert nem is a kiállítást akarjuk elvinni elsősorban, hanem azt a szellemiséget, tehát olyan tanárokat, a mi művész tanáraink, mi kicsit így nevezzük őket, tehát ezeket a rendhagyó zenepedagógusokat, akikhez most már egy csomó külsős is kapcsolódott, és külsős pedagógusokat is megtanítunk arra, hogy mi a zeneházának a szelleme. Tehát tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy egy kisugárzás legyen, tehát hogy amit mi kitaláltunk és megvalósítottunk 2 év alatt, amit szerintem tényleg egy különlegesség, az kikerüljön olyan helyekre, ahol erre nem volt pénz, nincs meg a lehetőség, de megvan az érdeklődés. És a másik oldal az, hogy mi nagyon befogadók vagyunk és nyitottak. Tehát ez az üveg szimbólum, ez kicsit ilyen költői dolog, de mégis elmondom, ez az üveg szimbólum az, hogy bentről kinézünk és kintről benéznek, hogy ez nekünk, mikor beszélgetünk és az ember próbál madártáblatból rátekinteni a tevékenységére, akkor ez borzasztóan érdekesen, hídszerűen megvalósul, és szerintem ebben is talán példát tudunk mutatni.
Az edukációhoz tartozik ez a kint kültéri játszótér, ez a hangszer játszótér. Az bevált? Ez csak egy ilyen kérdés, aztán elmondom miért.
Szerintem minden, ami a ház körül van, az bevált. Nyilván lehet...
Bennünket nagyon idegesít.
Már az Andrást, én meg, mert mi ott vagyunk, pont az irodánkodon néz.
De rátapintottál lényegre egyébként. Pont ezt
de ugyanakkor meg imádják, és egész
hát persze, szabot ugrálnak rajta. És... Sokkal inkább a felnőttek ugrálnak rajta, mint a gyerekek, gondolok, akiknek készült.
Ilyen szabot bevált. Tehát használja, mindenki szeretik. Az András azért mondja, hogy ő idegesíti, mert oda néz az irodája, és pont azt hallgatja minden egyes nap. Én már megszoktam, de egyébként
milyen jó utánzott, fantasztikus. Szerintem még a hangmagaság is timmel.
Ott járok el minden nap.
Na, hát ezt mi halljuk elég sokat, igen. De már úgy lehet szelektíven szerintem kezelni az egészet.
Persze, megszoktuk.
De egyébként ha nem is csak a játszótérről érdemes beszélni, ott is igazából az volt a gondolat, hogy ott van az étterem és a kávézó azon az oldalon, és hogy nagyon sokszor volt nekem az a tapasztalatom, és így lett egyébként zárójelben a játszótér is, hogy csomó anyuka van, én nekem is akkor pont kislányom volt, és a legtöbb apuka vagy anyuka szeret leülni, inni egy kávét, és mondjuk nem akar...
Tühöng.
És nem akar aggódni, hogy elüti a gyereket az autó, és az így indult, hogy hát jó, hát akkor nézzük meg, hogy mik azok a terek, és hogyan használjuk a tereket, hogyan járjuk be, kiülünk a teraszon, ugye nincs a Ligetben, hál' Istennek, autóforgalom, tehát alapvetően lehet hagyni a gyereket, hogy addig ott dühöngjön, én meg megiszom a kávém, és látótávolság van. Tehát úgy került például a játszótér a ház mellé, a zenei játszótér, de a másik oldalra átmegyünk, ott meg van egy szabadtéri színpad, ami meg ugyanilyen logikával végig gondoltuk, hogy hát nyáron ki a fene akar bennülni az épületbe, hát menjünk ki, és ha már egy ilyen csodálatos helyen lehetünk a Városliget, akkor vonzuk be az embereket, és hallják a zenét, tehát alapvetően a másik oldalon is lett egy bár, ahol vettek egy sört, elmertek a szabadtéri színpadra, és meghallgattuk.
Hogy nem üdítő jutott eszedbe.
Tessék?
Hogy nem üdítő jutott eszedbe.
Hát igen, akkor jó, egy narancs, frissen facsart narancstevet is fogyaszthatok, hát kinek mi, én mondjuk biztos fröccsöt innék nyáron, és megnéztetek egy koncertet. És egyébként, ha nézem a koncertet, akkor lehet, hogy van egy csomó olyan vendégünk van, akik például csak a környéken sétálnak, és meghallják, hogy szól a zene, és oda jönnek, és meghallgatják koncertet, mert hogy egy csomó esemény az ingyenes nyáron.
Igen, ez például nekem abszolút meghaladta az elképzelésemet, mert én mondtam Marcinak, hogy ki ez, aki este 9-kor, mit tudom én, szerdán egy júliusi estén oda fog ülni, és zenét fog hallgatni, és mondtam azt, hogy figyeljen meg, hogy jönnek. És jönnek, szóval hogy a Ligetben nyár este ott az emberek ott sétálnak, legalább 600-an néha összejönnek, és nagyon népszerű lett ez a szabadtéri világ. Meg hát az is, mint érdekességet említem csak, hogy én például nagyon szeretem, mert ilyen ős budapesti gyerek vagyok, nagyon szeretem a budapesti folklort már, mint a cigányzenét, a bárzenét, bárzongoristákat, ilyeneket, tehát a régi Budapestnek a zenét, és elindítottunk egy, tudom, tavaly valamikor a étterembe egy ilyen sorozatot, hogy Muzsikosok kávéház, akkor be lehet jönni, meghívunk olyan, hát most már nagyon kevés olyan cigánybanda van, akik tényleg nagyon jók, mert sajnos ez egy kihaló, félbe levő dolog, vagy pedig bárzongoristákat, akik messze alul vannak, fizetve alul vannak értékelve sajnos, mert ezek egy zseniális muzsikusok, zseniális zongoristák, és jönnek az emberek, és hozzánk az étterembe, és ott megisznak valamit, és közben hallgatják azt a zenét. Szóval, hogy ahogy a Marci mondta az előbb, hogy szinte minden négyzetmétert kihasználunk a házban. Tehát a kiállító térbe is szoktunk néha zenélni, de az aulában is szoktunk kiállításokat rendezni. Ez ilyen közlekedő edényszerű, hogy mindenhova folyatjuk a zenét és a kultúrát. És ez nem ilyen nagy szavakkal tesszük, bár én szeretem a nagy szavakat, hanem valahogy ezek ilyen napi kreatív cunamik, amik így jönnek, főleg ettől a fiatal csapatom. Ez mi 120-an vagyunk körülbelül, azt nem szabad elfelejteni. És hát valószínűleg magukénak érzik ezek a fiatalok azt a házat, és állandóan jönnek az új és új ötletek. Nekünk ez a legnagyobb problémánk most, hogy hogyan tudjuk utolérni magunkat szervezetileg és logisztikailag és minden szempontból, mert iszonyatos gyors volt a fejlődés. Egy robbanásszerű volt a fejlődés.
Hát masszív két év.
Hát masszív, hát meg 1,5 millió ember, tehát aki bejött a házba ez alatt a két év alatt, és 1400 program fölött vagyunk. Úgyhogy és most inkább az a nagy kérdés, hogy milyen programokat tudunk megvalósítani, mert nagyon sok a jelentkező, beérkező, egyébként fantasztikus művész, de közben meg a kapacitás az 365 nap, és nyilván nem minden nap koncertet rendezni, vagy eseményt rendezni.
Ez a szerencsésebb helyzet.
Ez a szerencsésebb helyzet, és nyilván most tudjuk, hogy egy új intézmény, és most nagyon nagy a keletje, meg nagyon sok embert érdekel. Ez lesz a feladat, hogy egyrészt a csapaton belül is fenntartsuk ezt a motivációt, másrészt pedig fenntartsuk ezt az érdeklődést a látogatók körében. És ebben talán egy utolsó gondolat, hogy Andrással nagyon jól kiegészítjük egymást, mert az András sokkal inkább egy, ha azt mondjam, klasszikus zenei irányultságú, én pedig egy könnyű zenei irányultságú vagyok, más generáció.
Más generáció, abszolút. Igen, ez nagyon érdekes, mert a kettős vezetés az ugye tudjuk, hogy nagy veszélyeket rejt, de valahogy
ezt mi
majdnem 10 éve együtt dolgozunk, tehát ilyen szempontból is nagyon jó. De ugye még a jövőről is lehet majd egy-két szót ejteni.
Most abszolút még rá akartam kérdezni, mi a helyzet ezzel az évvel, meg hogy mennyire hosszú távon terveztek?
Hát na, ez is egy nagyon érdekes dolog, ezt én is most tanulom, pedig én vezettem már nagy intézményt, csak ott már holnapra értünk, úgy hívták, hogy Zeneakadémia, meg hát ugye ott annak meg volt tervezve, elvégül is már akkor is, nem tudom, 135 éves volt, meg 140 éves, mindig is volt, mindig is lesz, de ugye a mi esetünkben itt a Városligetben ez az intézmény, ez a miénk, ezt mi szültük meg, mi neveltük fel, tehát nekünk ez öntözgetni kell, tehát ez nem magától megy, és nagyon érdekes, hogy hogyan tudunk egyre távolabbra tervezni. Tehát most már ott tartunk, hogy 2025-re tervezünk dolgokat minden szempontból. kiállításokat is, de hát azért említsük meg az idei nagy szenzációt, ez a Diva. Nálunk ugye úgy fut, hogy Divák és Ikonok kiállítás, ami ugye Londonból jön a Royal, ez Albert, nem is Royal, csak mert van egy Royal Albert Hall, de ez pedig a Victorian Albert Museum, egy fantasztikus, gyakorlatilag az opera díváktól, opera primadonnáktól kezdve a mai popsztárokig viszi végig a Divát, mint kultúrtörténeti hajtóerőt. Tehát nagyon érdekes társadalmi szerepét, a szerepét a nőknek a férfi társadalomban, mert ugye ez egy alapjában férfi, úgyhogy egy nagyon nőcentrikus kiállításról van szó egyébként, és hát ehhez igazítunk egy csomó más programot is. Tehát, hogy van egy nagy highlight, amire már most fölhívjuk a figyelmet.
Olyan összetett ez a kiállítás, ugye az időszaki kiállításnak az alapgondolata az az volt, hogy az állandót ki kell egészítsük. Az állandó kiállítás végigmegyünk egy nagy zenetörténeti sétán, de nem tudunk elmélyülni a részletekben. És akkor kitaláltuk, hogy legyen egy időszaki tér, ahol időről időre egy-egy témát dolgozunk föl. Kezdtük a magyar poptörténettel, és a második az most egy utazó kiállítás, ugye, amit az András említett, a Divák, ami szintén egy nagy témát dolgoz föl, magukat, a nőket és a női előadókat, és gyakorlatilag itt tényleg olyan sztároknak a dolgai lesznek, jelmezei, kiegészítői, mint Billie Eilish, vagy Rihanna, Edith Piaf dobált, Marilyn Monroe, tehát nagyon, nagyon sok külföldi sztár, de hogy a magyarokkal is ki fogjuk egészíteni a kiállítást, tehát ugyanúgy a magyar divák történetet is bejárhatjuk, és igazából az időszaki kiállítással ez a cél, hogy ezt folytassuk, ezt a kultúrát, tehát ezután a kiállítás után is lesz egyébként hasonló nagyszabású kiállításunk. Úgyhogy alapvetően ebben gondolkodunk, hogy ez a két kiállító tér és ez a nagyon összetett ház, az valahogy mindig valami izgalmas életet szüljön a házban.
Na, én azt gondolom, hogy berúgtuk a zeneház ajtaját. Ez jó kis erős kezdés volt. Úgyhogy
vigyázzunk az üvegajtóval.
Abszolút, de hogy két hét múlva akkor óvatosabban nyitunk majd be, és akkor jöhetnek majd a programok, amikről beszélni fogunk. Úgyhogy én már nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
Mi is köszönjük szépen, és élünk szépen vele a következőkben is.
Bata Andrással, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatójával és Horn Márton intézményigazgatóval beszélgettünk. Ennyi volt mára a Szabad Esés is. Holnap találkozunk. Czoller Andi nevében is búcsúzom. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Szevasztok!